Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igényét, ahogyan szól hozzánk tanításképpen. A felolvasott igény folytatásából, Lukács evangélium a 19. részéből, a 41. verstől itt szól hozzánk Isten igénye. Amikor közelebb ért, meglátta a várost. Megsiratta, és így szólt. Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a te szemeid elől, mert jönnek majd reál napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak, és mindenfelől szorongatnak. Földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ, kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idején. Amen. Isten áldja meg az ő igényének a hallgatását és szívünkbe fogadását. Gyertek, imádkozzunk! Áldunk és magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, aki győzelmet vettél, Úr vagy, hatalmas. És ahogy Jeruzsálem népe meg kellett, hogy ezt lássa, kérünk szépen, adj nekünk hívő szívet, hogy mi is meglássuk a te hatalmadat, a te dicsőségedet, azt, hogy Úr vagy mindenek felett, hogy neked adatott minden hatalom menjen és földön. És kérünk, könyörgünk, hogy mindezt a szemünk elől nagypéntek szenvedése se takarja el, hanem add, hogy te, aki győzedelmes vagy halálon, bűnön és poklon, add, hogy mindig így lássunk téged, dicsőségben, Úrnak, hatalmas királynak. Kérünk szépen, bocsáss meg, amikor nem ezt látjuk belőled, nem a te hatalmadat, nem a te dicsőségedet. Kérünk, bocsáss meg, amikor megragadunk nagypéntek szenvedésénél, és nem tudjuk, nem merjük hinni, hogy te feltámadott Úr vagy, akié minden hatalom. Könyörgünk azokért, akiknek még zárva van a szívük előtte. Könyörgünk azokért, akiket ma is megsírat Jézus. Kérünk, adja számunkra új életet, benned hívő gondolkozásmódot, a te igénynek való engedelmeskedést. Szeretnénk most egyedül csak téged látni. Ezért kérünk, hogy jöjj közénk, szentelj meg bennünket a te életadó beszédeddel. Amen. Kedves testvérek, vallást tettünk a mi bűneinkről. Hű és igaz az Isten, aki megbocsátja a mi bűneinket, és megtisztít bennünket minden hamisságtól. Amen. Foglaljuk el a helyünket. És az 514. dicséretünknek egyetlen versét énekeljük el, miután elénekeltük ezt a verset, 514. dicséret, azután menjenek ki a gyerekek a gyerekisten tiszteletre. Thank you. Ha már a megkezdett igék folytatásából, a Lukács evangélium a 19. részéből, a 45. verstől a fejezet végéig. Lukács evangélium a 19. részének 45. versétől így szól Isten igéje. Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, ezt mondva neki. Meg van írva, és az én házam imádság háza legyen, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Azután naponként tanított a templomban. A főpapok, az írástudók a nép vezetőivel azon voltak, hogy elveszítsék, de még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép hallgatva őt rajongott érte. Amen. Foglaljuk el a helyet. Kedves testvérek, a két héttel ezelőtti vasárnapon már elkezdtük a világvasárnapi történeteknek a tárgyalását, és akkor arról beszéltem, hogy a jeruzsálemi bevonulása alkalmával Jézus meglátott egy fügefát, amiről gyümölcsöt akart szedni, és ezt a fügefát megátkozta, hogy száradjon ki tövestől, és többet senki ne egyen róla gyümölcsöt. Említettem akkor, hogy a teológusok gondolkoztak rajta, hogy miről lehet szó. Vajon Jeruzsálemet átkozta meg? Arról szó sem lehet, hiszen Jézus szerette Jeruzsálemet, szerette a templomot, ott kezdődött az élete, nagyon sokszor visszajár a templomba, ott is tanította az embereket. Vajon a népét jelenti? Azt se hiszem, hiszen Isten megígérte a római levélben, világosan olvassuk, hogy Izrael népe nem fog gyökerestől kiszáradni, hanem Isten majd visszaveszi az ő népét, és a kiszáradt ágakat újra beleoltja a fának a törzsébe. Azt mondják, hogy ez inkább az áldozati kultuszt jelentette, amely Jeruzsálemmel együtt végleg megszűnt, és azóta sem tud Izrael népe az Ószövetség törvényének előírása szerint áldozatot bemutatni a templomba. Jézus megsíratta Jeruzsálemet ezután. Nem magát síratta, nem azokat a szenvedéseket, amelyeket már tudott. Sem a fizikai, sem a lelki szenvedéseket, hiszen neki meg kellett halnia a világ bűnéért, hanem Jeruzsálemet síratta meg. Úgy teljesedett be pontosan, ahogyan Jézus megmondta, hogy körülvették a várost, nagy nyomorúság kezdődött el, olyan, amit elképzelni sem tudunk, és 70 évre, és 70-ben, 2000 évre megszűnt Izraelnek az államisága. 1947-ben állították vissza Izrael államát. Most hétről hétre bibliaismeretet veszünk, és a bibliaismeret alkalmával elmondtam, hogy a jeruzsálemi templom az legfőképpen udvarokból áll. Természetesen volt benne egy épület is, az az épület két részre tagolódott. Az első rész volt az, ahova emlékszünk, Keresztelő János édesapja, Zakariás is bement, amikor látomást látott, hogy az áldozatot mutasson be. A kárpiton túl a belső részben viszont, a Szentek Szentjében, Jézus korában már nem volt semmi, mert a babiloni fogság korában a szövetségláda és a kérubok megsemmisültek. De a hívek kint az udvaron találkozhattak az Isten tisztelettel. Volt olyan udvar, ahova csak a zsidó asszonyok, férfiak, gyerekek mehettek be. Volt olyan udvar, ahova csak a zsidó férfiak. De volt egy olyan udvar is, ahova bemehettek a pogányok. Tehát ha valaki feljött Jeruzsálembe, hogy imádja az Isten, mint ahogy olvasuk, hogy a szerencsen komornyik is messze vidékről eljött, hogy Jézust imádja, ő is csak a pogányok udvaráig mehetett be. És a bibliai atlaszban, amelyet most végigveszünk, láthatunk egy táblát, amit megtaláltak, és ezen a táblán rajta van, hogy nem zsidó, nem mehet be a templomba, ha mégis bemegy, akkor maga tehet arról, hogy meg kell halnia. Nyilván nagyon kevés pogány jött el a jeruzsálemi templomba, hogy imádja az Isten. És éppen ezért arra gondoltak Izrael népének a vezetői, hogy fölhasználják más célra ezt az udvart. Ide helyezték el a pénzváltókat. Azért volt szükség pénzváltásra, mert aki a szorványokból jött, más országokból, idegen pénzen nem fizethette be a templom adót. Tehát neki az be kellett váltani arra a régi pénzre, amelyikkel be lehetett fizetni a templom adót. Azt mondják, hogy Kajafásnak bomba üzlet volt ez a pénzváltás. És ugyanígy lehetőséget biztosítottak arra, hogy megvegyék az emberek az áldozatot, a bárány vagy a galambot, ahhoz, hogy a maguk áldozatát be tudják mutatni. Erre se fizettek rá a népvezetők. Viszont ahol galambokat árusítanak, juhok és pénzeket váltanak, ott nem lehet imádkozni. Oda hiába várják az idegeneket, hogy azok ott imádják az Isten. Ott nincs arra lehetőség, hogy valaki elcsendesedjen és imádkozzon. Képzeljük el, hogyha a mi iratterjesztésünkben az Isten tisztelet alatt valaki könyveket árusítanának, az is hozzátartozik valahogy az Isten tisztelethez, könyveket árusítanának, és volnának itt néhányan, akik ott alkudoznának, hogy ne hagyom, ugye az 500 forint az sok ezért a könyvért, valami olcsóbbat szeretné, pedig nem a kéket, hanem a feketét. Így nem lehet Isten tiszteletet tartani. Ott sem lehetett imádkozni. És ezért tisztította meg Jézus a jeruzsálemi templomot. Hogy ez hogy történt, az ma már nagyon nehéz rekonstruálni. Jézus korbácsot font, és azzal kergette ki onnan a kufárokat, és felborogatta a galambárusok székei, asztalai, és elkergette őket onnan. Persze a templomban volt templomőrség. És azok, akiknek ott volt a vagyonuk, a galambjuk, meg a juhuk, azok nyilván nem engedték, hogy Jézus ezt fizikailag végig csinálja. Ez egy profétai jel volt. Nem valószínű, hogy Jézus ott őket ostorral, a korbáccsal el tudta volna venni. Egyedül volt a tanítványaival. Ez egy profétai jel volt. A saját tekintélye révén fogadták el az emberek, hogy ezzel a profétai jellel megmutassa, hogy mindezek a dolgok nem ide való a templomba. Felismerték azonnal a nép vezetői és Izrael fiai, hogy tulajdonképpen Jeremiásnak az egyik proféciáját mondta el Jézus és Ézsaiásé. Így szól Jeremiás proféciája. Hát rabló barlangjának nézitek ezt a házat, amelyet rólam neveznek el, majd én is annak nézem, így szól az Úr. Arra utalt ezzel Jeremiás, hogy a nép a templom szentségével fedezi a maga bűneit. Jeremiás korában be is teljesedett az, amit Jeremiás mondott. Isten nem oltalmazta meg a templomot, és a babiloni sereget elfoglalta és elpusztította. Vagy hallgassuk meg Ézsaiás prófétának a szavait. Az idegenek, akik csatlakoznak az Úrhoz, és őt szolgálják, akik szeretik az Úr nevét, és az ő szolgái lesznek, mindazokat, akik vigyáznak, hogy meg ne sértsék szombatomat, és ragaszkodnak szövetségemhez, elviszem szent hegyemre, és örömet szerzett nekik abban a házban, ahol hozzám imádkoznak. Égő áldozatai és véres áldozatai kedvesek lesznek oltáromon, mert az én házamat imádság házának fogják majd nevezni minden nép számára. Tehát a proféták gondolatába kapcsolódott bele Jézus, és ő is azt kérdette, hogy a templomot imádság házának kell tekinteni. Ha nem annak tekintik, eljön az ítélet, és Isten le fogja rombolni a templomot. Hiába mondják, hogy ez Isten háza. Ha nem tekintik az imádság házának, le fogják rombolni azt. Tegyük fel a kérdést a mai Isten tiszteleten. Hogyan lesz a templomunk az imádság háza? Az Isten tisztelet nem a formája miatt a helyes, hanem a lelkülete miatt. Attól, hogy ugyanúgy tartjuk az Isten tiszteletet, ahogyan apáink, nagyapáink, dédapáink tartottak, nem biztos, hogy annak a lényege ma is tetszik Istennek. Az Ószövetség népe azt mondta, hogy Isten mindenképpen meg fogja őrizni a templomot. Az az ő imádásának a helye. Az semmiképpen sem foglalhatják el az idegenek. De nem akármilyen Isten tisztelet tetszik a mindenhatónak. Csak az, amelynek az igazi lényege, a szív őszinte megváltozása. Mert csak ez teszi igazán az Isten tiszteletet. Ha az Isten tisztelet után ugyanúgy élünk, ugyanazokat a bűnöket követjük el, akkor nem áldásunkra van az Isten tisztelet, hanem az ítéletünkre. Milyen az igaz Isten tisztelet? Az igaz Isten tisztelet lényege az Istenre való figyelés. Az őszinte alázat. A saját elbizakodottságunknak a felhagyása. Az Ószövetség népének az volt a hőgyek és az elbizakodottsága, hogy azt mondták, Isten sem tehet mást. A templomra neki szüksége van. Az ilyen elbizakodottságot mindig a romba dönti az élő Isten. Az igaz Isten tisztelet, az őszinte megalázkodás kell, hogy jelentse Isten előtt. Ha nem alázkodunk meg, akkor nem őszinte az Isten tiszteletünk. mondjak erre egy példát. Nyilván az Amerikai Egyesült Államokról szól ez a példa. Ott általában az a szokás egy választáskor, hogy igyekeznek meggyőzni a politikai pártok a másik pártnak a tagjai, hogy ne kövessék a vezetőiket, mert az, amit a vezetők mondanak, az nem lesz az ország javára, hanem helyette inkább próbáljanak a saját fejük szerint gondolkozni, és bölcsebb döntést hozni, mint a vezetők. Nagyon gyakori az Isten népe életében, hogy Isten népe tagjai az igazságot fontosabbnak tartják, mint a hűséget a saját gyülekezetükön. Valaki lát valamit, ami szemet szúr neki a gyülekezetben, és azt mondja, hogy ja, akkor én ide nem jövök többet. Hadd mondjak el egy történetet. Volt egy kedves gyülekezeti tagunk, hétről hétre járt az istentiszteletre, járt a Biblia órára, és az ökumenikus ima héten eljött velünk együtt a katolikus templomba, és megdöbbenve látta, hogy ott az úrasztalától prédikálnak. És azt mondta, hogy ha én elmentem a katolikus templomba, és ott prédikáltam, akkor ő soha többet nem jön a református templomba. Az igazság testvére, hogy mindenkinek van egy igazsága, és én azt az igazságot meg tudom mondani, és azt az igazságot minden körülmények között végrehajtom a többieket. Az igazság teszi tönkre az életünket, a magunk igazsága, amihez foggal, körömmel ragaszkodunk. Még ha belegeverünk is, ha tönkre megy is a gyülekezetünk. Mindig az egyház szakadás úgy kezdődik, hogy valakik találnak egy igazságot. És azt mondják, hogy meg van írva a Bibliában, hogy ezt így kell csinálni. Akkor lehet, hogy ezt mondják, lehet, hogy azt mondják, nem akarom itt a új protestáns felekezeteket kritizálni. Szóval, hogy találnak egy igazságot, és azt mondják, hogy ez az igazság nagyon fontos. És mivel itt nem az az igazság hangzik, ezért ez az Isten tisztelet nem Istennek tetsző. Sőt, meg van írva a Bibliában, hogy rosszabb, mint a pogány. És a pogány Babilonból ki kell szaladni, és ott kell hagyni az ilyen gyülekezetet. És akkor kiderül, hogy csak egy ilyen kicsi, lényegtelen kérdés miatt megszakad egy gyülekezet közössége. És kiválik egy csoport, akik ragaszkodnak az igazsághoz. És ami nagy tanácsadó, mert van nekünk egy nagy tanácsadó, bizony, van egy nagy tanácsadó, az ördög, aki azt mondja, hogy ragaszkodj az igazsághoz, és kacad rajtunk, mert esik szét az Isten népe, mindig az igazság miatt. Ha valaki valamit nem akar megcsinálni, akkor mindig azt mondja, hogy jó-jó, de valahogy másképp kellene. És ezt mindig lehet mondani, hogy valahogy másképp kellene. Lehetne jobban is. És mindig ilyenek miatt esik szét az Isten egyháza. Az igaz Isten tisztelethez, a szív őszinte alázatára van szükségünk. A szív őszinte alázatának az ellentéte, a ragaszkodás a magunk igazához.
és a magunk igazának a minden körülmények között való végrehajtása. Emlékszem egy gyülekezetre, valamikor nagyon szépen jártak ott a testvérek, öröm volt, hogy vasárnapról vasárnapra eljöttek 75-en az Isten tiszteletre. Egy szép gyülekezet volt abban az időben. Aztán jött egy új lelkész, és az új lelkész, bár megígérte, de nem tudott orgonálni, meg nem tudott ezt sem úgy csinálni, mint ahogy a gyülekezet szerette volna, meg azt sem úgy csinálni. De más meg sokkal jobban tudott, mint az előtte. És lehetett volna ott egy élő, virágzó gyülekezeti élet. De ahelyett mindenki meg tudta mondani, hogy mit kéne másképp. És úgy szétesett a gyülekezet, hogy a réginek a harmada sem van. És akkor már mindenki azt mondta, hogy csak ennyien vagyunk, és az is sem van. Értsük meg, hogy a ragaszkodás a mai, a magunk igazához, az tönkre teszi a közösséget. A szív őszinte alázata nélkül nincs élő gyülekezeti élet. És a szív alázata azt jelenti, amit Pál apostol mondott, hogy egymást magatoknál különben tartsátok. Azért gondolkoztam egy pillanatra az igében, mert automatikusan jön az embernél az elszólás, hogy magunkat a többinél különben tartsuk, mert ez a mi mentalitásunk. De nem így van az ige, hanem úgy, hogy egymást tartsátok magatoknál különben. És hogyha van egy olyan jó gondolatotok, amivel úgy érzitek, hogy már fölötte vagytok a többinél. Lehet, hogy igaz is az a gondolat. Csak Isten nem vele, nem a te szabadra akarja megvalósítani. Hanem valamikor máskor, valamikor másnak a kezdeményezésére. Alázat. Az alázat azt jelenti, az alázat azt jelenti, hogy akkor is hűséges maradok a közösségemhez. Ha ott nem tökéletes minden. Mert az az igazság, hogy mi sem vagyunk tökéletesek. És ha mi nem vagyunk tökéletesek, a közösségünk sem lehet tökéletes. De ezt tudta Jézus Krisztus. Mégis létrehozta bennünk tökéletlen emberekből a maga egyházát. És a Szentlélek által ezt az egyházat a maga népévé pecsételte el. Ezért kell nekünk ragaszkodni a Krisztus gyülekezetéhez. Mert azon ott van a Szentlélek pecsétje. Az alázatos ember látja ezt a pecsétet, a gyülekezetet. Aki pedig nem alázatos, az mindig a maga igazát látja, és azt szajkozza állandóan. Befejezem ezt a gondolatot, csak egyet hagyom, hogy ahogyan Amerikában a demokraták tanácsolják a republikánusoknak, hogy még okosabb, mint az elnök jelölt. De legalábbis nem menj el szavazni. És ugyanezt a másik pár fordítva is elmondja. Ugyanúgy tanácsolja ezt nekünk az ördög. Légy okosabb, mint a gyülekezetet. De legalábbis ne menj közéjük, ha nem ismész más üve, imádkozz otthon. Az az igaz Isten tisztelet. Mert akkor csak egyedül Krisztussal vagy, senki mással. De ez az ördög szava. Ezt ismerjük fel. Nagyon sokszor tartok előadást, vagy inkább így mondom, hogy többször tartottam előadást lelkészeknek, hogy az első évben alakul ki a lelkészek és a gyülekezet között egy hajszálrepedés. És ez lesz később egy nagy szakadása. És ezt az első évben, vagy az első években kialakuló hajszálrepedést egyféleképpen lehet megelőzni. Úgyhogy az első évben semmifajta konfliktust nem szabad gerjeszteni. Inkább engedni kell. A lelkésznek azt kell néznie, hogy a gyülekezet korábban hogy gondoltak, a gyülekezetnek meg azt kell néznie, hogy a lelkésze hogy gondolja. Senki se a magáé, mindenki a másikét nézze. Ez a Pál apostoli nézet. Ez az egyetlen útja annak, hogy megakadályozza a gyülekezet és a lelkész, hogy az első évben egy szinte láthatatlan hajszálrepedés kialakuljon, ami aztán a következő évben, vagy években, évtizedekben egy végleges töréshez vezet. Alázat. Az alázat a szint megváltozásának a legfontosabb jele. Aki nem alázatos, az még nem kapott új szívet Krisztustól. Hadd mondjam el még egyszer, puszkán megtértek a falu cigányai, az egész faluban a cigányok megtértek, itt lejutottak. Érdemes elmenni a imaházunkba, csodálatos az Isten tiszteletük, ahogy énekelnek, dicsőítik az Isten. Amikor valaki megtért, megváltozik a színe, akkor azonnal az igényét látja annak, hogy a testvéri közösséget keresse. És építettek maguknak egy templomot, hétről hétre összejönnek, ott a maguk cigány énekeit énekelték hajdan. Az utóbbi időben, amikor oda mentem, akkor azt láttam, hogy most már sajnos ők is olyan énekeket énekelnek, amiket mi énekünk. Nem tudom, hogy miért nem a saját evangéliumi énekeiket énekelik továbbra is, de hát ez az ő dolguk. Éneklik az énekeket, dicsőítik az Isten. Most már olyan lelkészük van, aki hívő családban született, cigány származású, teológiát végzett, és hétről hétre prédikál és tanítja őket az Úr útjára. Ahol a szív megváltozik, ott vágyakoznak az emberek arra, hogy a gyülekezetbe menjenek. Említettem többször, hogy 70-ben lerombolták a templomot, akkortól kezdve áldozatot már nem lehetett bemutatni. Ma sem tudnak bemutatni. Mivel a zsidók húsvétja a pásztorbárány föláldozása volt, ezt a húsvétot így nem lehet megtartani a mai világban. De összejönnek, ma is van páska vacsora, csak páska bárány nélkül. És amikortól kezdve már a jeruzsálemi templomban nem mehettek, akkortól kezdve a zsinagógában, tehát az imaházakban tartották meg az Isten tiszteletet. És az áldozat helyett az imádság és a bibliaolvasás lett az Isten tiszteletnek a lényege. Tulajdonképpen mi is ezt a zsinagógai Isten tiszteletet visszük tovább, ugyanúgy zajlik a zsinagógában az Isten tisztelet, ahogy a mi templomainkban imádság, ének, bibliaolvasás által. Csak mondjuk az a különbség, hogy a mi templomainkban már együtt vannak a családok, egy padsorba ülnek, a zsinagógában pedig a nők és a gyerekek elkülönített helyen vannak. Tehát azt mondtuk az igaz Isten tiszteletről, hogy az nem a formája miatt, hanem a lelkülete miatt igaz, alázatosság tartozik hozzá, a magunk igazáról való lemondás, és az igaz Isten tiszteleten visszaadjuk Istennek azt, amit tőle kaptunk. Az igaz Isten tisztelethez hozzátartozik az adakozás, a szegényekről való gondoskodás, visszaadjuk Istennek azt, annak egy részét, amit tőle kaptunk. Mi a feltétele annak, hogy elfogadja Isten az én gondolatomat, az én Isten tiszteletemet? Nagyon sokan keresztény emberek azzal érvelnek, hogy Isten feltétel nélkül szeret bennünket. Többször elmondtam a gyülekezetben, már többet nem fogom elmondani, többször elmondtam a gyülekezetben, hogy tulajdonképpen feltétel nélküli szeretet csak az újszülött kisgyermek esetében van. Őt szeretjük feltétel nélkül, a pólyánkban várjuk. És akár mit csinál, akkor mosolyog rajta a család és boldog, hogy na most már ezt is tudja. Ugyanígy a megtéréskor egy újszülöttet, egy újjászületett ember fogad el így Isten feltétel nélkül. De amikor már valaki újjászületett és hívő ember lett, akkor igenis van a hívő életnek feltétele. Mégpedig az, hogy az Isten akarata szerint éljünk. Ha valaki nem él az Isten akarata szerint, akkor nem mondja azt, hogy fogadjon el engem az Isten feltétel nélkül. Miért? Azt olvassuk Mikiás próféta könyvében. Mivel járuljak az Úr elé? Hajlódjak-e a magasságos Isten előtt? Talán égő áldozattal járuljak elébe, esztendős borjakkal? Talán kedvét verje az Úr a kosok ezreiben, vagy az olajpatakok tízezreiben? Talán első szülöttemet áldozom bűnömért? Drága gyermekemet vétkes életemért? Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr. Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj a szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Tehát nem az égő áldozat, nem az áldozatok sokasága a feltétele annak, hogy Isten elé járulja, hanem így mondja Mikiás próféta nagyon egyértelműen. törekedj, tehát élj törvénye szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Így foglalhatom össze a gondolataimat. Az igaz Isten tisztelet, amikor Isten szava bennem irgalmas cselekedetté válik. Az igaz Isten tisztelet, amikor Isten szava bennem gyümölcsökkel. Egy nagy dolog, hogy itt lehetünk az Isten tiszteletben. Köszönjük meg az élő Istennek. Egyáltalán nem természetes, hogy van Isten tisztelet. Nagy ajándék, nagy ajándék. Legyünk hálásak érte. Gondoljunk a kínai keresztényekre, ott egy hatalmas nagy ébredés van, tömeget térnek meg, a látható egyház is óriási, a mi méreteinkhez képest elképzelhetetlenül hatalmas, de azt mondják, hogy sokkal-sokkal nagyobb a föld alatti egyház. Adjunk hálát, hogy itt Magyarországon nem kell föld alatti egyházban élnünk. És nem provokálnak, nem cikiznek, nem bántanak azért, mert keresztények vagyunk. Adjuk hálát, hogy lehet gyülekezetünk. De azt a nagy ígéretet tudnunk kell, hogy a mennyben egy mennyi Isten tisztelettel leszünk. Ott nem lesz külön templom, ott az egész egy nagy Isten tisztelet lesz. Ott nem lesz nap, mert Isten lesz a világosság. És ezt fogja majd betölteni az életünkben. Az lesz a legszebb, hogyha ott lehetünk majd azon, a mennyi Isten tisztelete az örökké valóságban. Amikor itt a gyülekezetünk közösségében a földi Isten tiszteleten, Isten szentelkének az áldásai átjárják a szívünket, a gondolatainkat, az érzéseinket, akkor mindig ennek a mennyei örök életnek az előízét kapjuk meg. Amen. Áldunk és magasztalunk téged, Úr Jézus, aki az imádság házává akartad tenni a te templomodat. Kérünk, hogy tedd a mi templomunkat is az imádság házává. Az, hogy szív szerint alázatosan tudjunk dicsérni és magasztalni téged. A te imádásod határozza meg a gyülekezetünk életét. Áldunk és magasztalunk téged az egyház csodájáért. Kérünk, hogy a mi egyházunk élete szolgálata kedves legyen előtted. És azt fogad nagy irgalmadból és nagy szeretetedből. Könyörgünk hozzá a mennyei atyán, a mi nemzetünkért. Ott, hogy minél többekben legyen igaz bűnbánat, a bűnnek a meglátása,
nem a másoké, hanem mindenkinek a saját ügyé. Könyörgünk hozzáadunk az egészségünkben dolgozókért, hogy adj erőt és adj áldást az életükben. Imádkozunk hozzá a betegekért, hogy te légy a betegeink áldott orvosa. Könyörgünk hozzáadunk országunk vezetőjét, hogy adj neki bölcsességet, hogy a te akaratod szerint irányítsák ezt az országot. És így kérünk, őrizd meg a világunkat a háború elhatalmasodásától, egy újabb világháborútól. Krisztusért könyörgünk, hallgass meg bennünket. Amen. És könyörgünk, Úrunk, a gyászolókért. Kérjük, hogy vigasztald meg őket a feltámadás és az örök élet reményével. Mutasd meg a számunkra azt az országot, ahol te élsz, és ahová hazavász meg. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű alapozott szereti az Isten. Istennek népen áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az őrcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az őrcáját te rejád, és adjon néked békességet. Amen.